Sziasztok! Ez megint a Game On, a Rádió Café 98 zárt áramkörű elektronikus játszótérrel és e-sporttal foglalkozó műsora. A mai adásban a játékvilágra kifejezetten nagy hatással lévő emberekre fókuszálunk, és az ő sztoriaikat beszélgetjük Grettel, akinek hát még személyes megélése is van, de éppen egy nagyon-nagyon jó sztoriba voltál, ugye a maga videójáték feltalálásában. Egyébként ez engem nagyon meglepett, amit mondtál, hogy előbb volt konkrétan a konzol kint, mint egy létező játéktermi gép, illetve hát úgy, mint hogy ilyen tömegtermelésű játéktermi gép, mert hogy én majdnem, hogy annak tulajdonítottam az első ilyet, hogy akkor ott indult el ez a videójátékozás. Arra mondjuk azért kíváncsi lennék, hogyha azt mondtad, hogy majdnem 300-an vették meg, hogy ők mit láttak ebbe annó, mikor így úgy döntöttek, ez a két pont, ez tök jó.
Sikeres termék lett, de nem lett mainstream, tehát akkor még nem ez, az nem ennek köszönhető, hanem amikor az Atari, ami egyébként úgy jöhetett létre, hogy a Pong az Atarinak volt a második játéktermékgép, az első, ami sikeres lett. De az például a Magnavox Odyssey-nek. Ugye ez egy annyira új termék volt, hogy meg kellett mutatni az embereknek, hogy mi az a konzol, hogy van egy gép, és rádugod a tévére, és van olyan, hogy kontroller, nézd, ezt hívják kontrollernek. Ez mind teljesen újdonság volt, egy abszolút dimenzióváltás. Tehát ezt hirdetni kellett, és ez úgy működött, hogy 1972-ben, ugye mondtam, hogy szeptemberben volt a megjelenés, és gyakorlatilag tavasztól kezdve Amerikának ilyen nagy bevásárlóközpontjaiban városra ment egy ilyen, hát az túlzás, hogy utazó cirkusz, de hogy minden ilyen nagy bevásárlóközpontban kiállították egy hétvégére, hogy nézd, van egy ilyen új dolog, most találtuk föl, az a neve, hogy elektronikus játszótér. És ugye az egyik első játék az egy ilyen pingpong játék volt, és a Nolan Bushnell nevű fiatal mérnök is benézett egy ilyen helyre, és hát ott ebből hosszú évekig tartom, még per is volt, hogy a Bushnell pontosan lemásolt-e, vagy mit másolt le, vagy mit látott, de aztán megtalálták az eredeti ilyen aláírását, hogy ő tényleg ott volt és kipróbálta. Tehát ő kipróbálta ezt a pingpong játékot, és ebből lett a Pong. Ezt másolta le, és csak ő ezt egy játéktermi gépként, mert ő úgy gondolta, hogy a sok 5 centes vagy 10 centesből több pénzt lehetne behozni, mint az, hogy eladogatom a méregdrága tévékhez a drága konzolt. Ugye ez két teljesen eltérő üzleti dologa. Ez a Baer, a Ralph Baer, ő egy tipikus feltaláló. Tehát ő találta ki például a zenélő képeslapokat is, az is az ő találmánya. Vagy nem tudom, tudod, mi az a Simon Says nevű ilyen memóriajáték, amikor van egy ilyen karika, van rajta 4 gomb, és akkor játszik egy random mintát a gép, ami mindig egyel hosszabb, és neked ugyanaz be kell jutni, hogy sárga, piros, zöld, és mindig egyel hosszabb lesz, és ezt is ő találta föl. Tehát ő ilyen mindenféle fura dolgot föltalált, azon kívül, amit a katonaságnak ugye megoldott, és a másnál pedig az ízig-vérig üzletember, aki Excel, jó, még nem volt Excel, de hogy táblázatot csinált, meg grafikon, meg üzleti tervet, és ő a Pongban több pénzt látott, és végül tulajdonképpen neki lett igaza, mert abból a pénzből, amit ugye a Ponggal keresett, aztán utána megcsinálták az Atari otthoni konzolt, aztán lett Atari otthoni számítógép, és egy egész nagy birodalom.
És lehet tudni valamivel, hogy Ralph végül ebből sikeresen távozott, vagy őt azon kívül, hogy jegyzi a játék történelem?
Anyagilag nem sajnos, tehát ő ilyen elég szerény körülmények között élt az élete végén, de 2006-ban kapott egy elnöki ilyen érmet így elismerésül, és aztán az utolsó éveiben már azt mondta, hogy hát hogy lehetne engem ilyen méltatlanul mellőzöttnek nevezni, amikor nézze meg, itt van az elnöki kitüntetésem, tehát ez neki egy nagy elégtétel volt, és mondom, itt még pereskedés is volt, hogy ki a videójátékok atya, ami egy semmiféle tényleges funkcióval nem rendelkező cím, de évtizedekig vitatkoztak ezzel a Bushnell-lel, hogy ki volt
kinek
az első.
Kinek volt az eredeti ötlete?
Szóval ez egy nem szép véget ér, de ez a Ralph Baer, ez a tipikus feltaláló, aki csak tényleg így otthon van a kis barkács üzemében, és elkezd építgetni valamit, és néz ki, nő belőle egy konzolipar.
Egy kevésbé meghatározó a napjainkban is élő konzolipar.
És egyébként az a durva, hogy igen, amikor megjelent ez a Magnavox Odyssey, ugye 72, akkor már létezett két darab játéktermégép, oké, az még nem volt olyan nagy, de akkor ezen egyetemi mainframe számítógépeken már volt egy csomó videójáték. Ilyen pitián, olyanok, mint amiket aztán mi is írtunk számtek órán körülbelül, de neki már 51-ben eszébe jutott, amikor azért még ennyi sem létezett ebből. Tehát ha ezt 51-ben megcsinálják, nyilván valami még primitívebb formában, az, én nem is tudom, gondolod, de nyertünk volna 2 évtizedet, vagy 1,5 évtizedet a videójátékban, már annyival előrébb lennénk.
Most már éreznénk a szagokat és a talajt a kis kezünkkel, és már teljesen más dimenzióban lennénk.
Idén is megjelent egy szagszimulátor egyébként, nem tudom, láttad-e azt, vagy azért mondtad de...
Nem, egyébként ezt nem hallottam, de ez egy érdekes átkötés.
6 féle szagot tud kibocsátani, ilyen lőpor, meg robbanás, meg autógumi, mintha ilyen parfümös üvegek lennének beletömve, és ahogy játszol, néhány játék meg van csinálva, és adja neki az inputot, és akkor így kifúj egy ilyen általában nem túl élvezhető szagfelhőt.
Hát, nekem ezzel mindig vannak problémáim, mert ugye ez az az elképzelésem is, hogy amikor mozikban látom ezeket, meg ugye érzékel, hogy mozikban van füst, meg ott próbálkoztak ezzel, amikor Angliában voltam, akkor volt egy ilyen beélmény, vagy volt egy ilyen élményem, és az volt a problémám, hogy amikor keveredik, na az gyönyörű, tehát hogy a szellőzést azt meg kell oldani a két input és output között, másrésztről meg van a helynek is egy alapvető illata, ami nyilván most emberről emberre eltér, mondjuk egy lakás illata, használná illatosítót? Nem, így úgy amúgy, és akkor hát a végén
igen,
itt
egy zárt helyen, vagy nem egy hatalmas moziteremben.
Hát, az és... meg a másik fele. Figyelj, egész addig, amíg a lovaknak az outputját nem tudják szimulálni, mondjuk egy Red Dead Redemption-ben, az így csak
ilyen szagok nincsenek benne, de mit tudom én, van például azt hiszem a Forzával kompatibilis, vagy valamelyik másik ilyen autós játékkal, és ugye úgy van megcsinálva, hogy egy percenként fúj ki valami szagot, hogy ne legyen olyan, hogy tényleg így fújja az arcodba folyamatosan, és így néha azt érzik, hogy az erdőbe vagy, és akkor ilyen erdőszagot próbál, ilyen illatos virágok, meg tudod, gyanta, meg ilyen természet illat, úgymond, és a következő percben meg az arcodba fúj ilyen az égett guminak a szagát. És...
hát ez fantasztikus.
Úgyhogy kísérleteznek ezzel, szerintem ez az a határ, amit nem kéne átlépnünk.
Igen, igen, így vannak ilyenek. Ezt amikor kiterjesztik picit a fény és árnyék effekteket, tudod, amikor világít a tévé, és össze van kapcsolva a lámpám, nekem már az is néha sok, amikor azt látom, hogy nem biztos, hogy annyit hozzáad, értem, meg megértem, csak mégse, de valószínűleg itt a virtuális valóság jön majd be. Na de hát akkor gyakorlatilag most már két főt sikerült fel emlegetnünk, és mind a kettő kardinálisan hozzájárult ahhoz, hogy most ott tartson a játékipar. Sőt, egyáltalán a te állítása szerint ott tartson maga a hát játékvilág, mert hogy ez ha lehet, hogy nem lett volna, akkor veszítünk még 2 évtizedet. Szóval nézd így.
Igen.
Hát, hogy akkor más nem jön rá, hogy mi lenne, hogyha tévén játszanak.
És még azt sem mondhatnád, hogy akkor jó, hát akkor a játéktermekkel kezdődik minden, mert hát most mondtuk, hogy a Pongot erről lopták, tehát ha nincs miről lopni, akkor
na,
ki
igen.
Tudja, hogy az Atarinak mi lesz az a játéka, amit megpróbálkoznak.
Szokták volt mondani, hogy kreatív ember nem létezik, csak olyan, aki jól titkolja a forrásait.
Figyelj, ez...
Valahol
néhány kreatív
most
azért létezik, de igen, nagyon sok olyan munka, amit ma úgy nézünk, hogy egy remek mű, egy alapmű, és akkor, ha nagyon megnézed nagyítóval, azért ott van, hogy jó, de előtte még ők maguk csináltak 2 évvel ezelőtt egy viharosan sikertelen, de hasonló játékot már, és annak az ötletét meg a másoktól vették, akiről így alig hallani, de azért ott voltak. Szóval...
De azt is, ahhoz is kell tehetség, hogy felismert, hogy mit persze. Kombinálj, mivel. Azért itt majd...
Meg azért olyan is van, hogy teljesen függetlenül az emberek ugyanazt föltalálják.
Hát igen, ez mondjuk igen, egy eszükbe jött, és más szögből, de nagyjából a végeredmény ugyanaz. Lépjünk tovább, a következő szereplőnk egy nagyon nagy álmodozó, de ebbe a világban pontosan az álmok határozzák meg azt, hogy milyen nagy létező, vagy éppen nem létező dolgokat hajtunk végre, Peter Molyneux. Ő volt az, aki a Bullfrog Productionnek egyébként az egyik alapítója volt, és olyan játékokat köszönhetünk neki, mint például a Dungeon Keeper, vagy a Black and White, vagy a Fable, és a Populous, ugye, és ebben a legértekesebb az, hogy a Populous mikor kijött, akkor megteremtett egy stílust is, amit úgy hevezünk, hogy Isten szimulátor, hiszen a játékos ténylegesen karakterként nem vett részt a játékban, hanem pici emberkéknek a élő terét formálta, és ahogy ő tulajdonképpen ezt csinálta, megvédte őket, vagy feláldozta őket, vagy éppen amit csinált, az szerint változott a világ, ami egy nagyon új aspektus volt a saját korában.
Igen, meg nem mondtam az egyik kedvencemet tőle a Theme Park, ami ugye egy ilyen virámparképítős játék. Hát szegény Molyneux-nak a hírneve az utóbbi évtizedben eléggé megtépázódott volt, néhány szerencsétlen nyilatkozata, aztán ő is beállt ilyen NFT-s játékok készítésében, amiből nyilván nem lett semmi, de egy óriási kreatív elme volt. Tehát van néhány olyan játéktervező, aki tényleg így sétál az utcán, körülnéz, és 3 játékötlet fölmerül benne. Tehát a Molyneux is elment egy vidámparkba, és Minden lehetne ez egy játék, hogy Winamp Parkot csinálunk? És ezek az ötletek azok szerintem, ami az ilyen tényleg zsenit elválasztja attól, aki egyébként rohadt jól végrehajtja a terveket, vagy már bejáratott úton tovább tud menni. A Carmack egy zseniális programozó, a Molyneux szerintem egy nagyon sok ideig egy ilyen zseniális ötletgazda volt, és például a Fable az nem is az ő saját ötlete volt, de ő volt az, aki meglátta ebben a projektben a zsenialitást, a különlegességet, és egyrészt elintézte, hogy pénzt kapjanak, fejlesztőket kapjanak, időt kapjanak, ami egy rohadt fontos dolog, hiszen anélkül meg se jelenhetett volna valószínűleg, vagy nem ilyen formában, de ötletek százaival, beszélgetések, brainstorming, figyelj, hogy lehetne még jobb. Egy csomó olyan ötlet van abban a játékban, és amit neki köszönhetünk. Ennek van egy másik oldala is, hogy ő volt az az ember, aki interjúkon is nagyon sokáig bármiféle szájkosár nélkül sztorizgatott, elmondta, hogy mik a terveik, és ezt mások azért nem teszik meg, mert azért a technológiai korlátok iszonyatosan durvák, és főleg, hogyha a 90-es évek számítógépes játékairól beszélünk, vagy akár az korábbi konzolokról, akkor azért nagyon sok dolog olyan volt, hogy szerettük volna megcsinálni, de hát nem fért bele a gépbe. Ugye ez a régen, az ég spektrum korszakában azt jelenti, hogy akár még a szöveget is le kellett rövidíteni, mert egyszerűen konkrétan a betűk nem fértek el a helyen. Hát nyilván ez PC-n azért már nem ebből áll, de hát ugye a Fable-ben is rengeteg olyan dolog volt, amit elképzeltek, egy nagy részét meg is csinálták, és rájöttek, hogy egyrészt vagy nem szórakoztató, és ezért kivették belőle. Papíron jól hangzik, tehát például volt benne egy olyan, hogy ha fölgyújtjuk egy falunak a, nem tudom, az éléskamráját, vagy a búzaföldet, akkor az a falu elkezd éhezni, és amikor beköszönt a tél, akkor el kell menekülniük, és akkor ott lesz egy ilyen elhagyatott falu, de amikor megcsinálták, vagy elkezdték megcsinálni, és rájöttek, hogy oké, de mi lesz azokkal a küldetésekkel, ami a faluban volt? Mi van akkor, hogyha egy fő küldetésben abban a faluban beszélni kellett volna valakivel, ha már nincs ott az a falu, akkor ezt hogy oldjuk meg?
Van, és logikai bukfencek keletkeztek.
És akkor például ezt emiatt vették ki, vagy ott volt az, hogy modellezik azt, hogy nőnek a növények. Tehát, hogy az volt azt hiszem a példa, hogy a karaktered megeszik egy almát, az ugye gyógyul egy nagyon kicsit, és eldobja az almacsutkát, és akkor abból kinőhet majd egy alma. De ez olyan iszonyatosan durva memória igénye volt, hogy minden egyes növénynek kezelni, hogy mióta van ott, és még ugye mivel ilyen őrült maximalistákról van szó, hogy mennyi eső esett, és tudod, ilyen az abszolút értelmetlen szimuláció, néha, és ez például azért nem került be, mert ez tudtommal teljesen működött, csak nem ment tőle a játék. Tehát ugye ez a 30 képkockát szoktunk elvárni egy játéktól, legalábbis abban a korszakban, a 20-25 még így teljesen belefért abban az időben, még senki nem méricskélte ilyen pontosan, mint ma. De hát az ilyen egy frame-re csökkent, mert a program, a szerencsétlen program az tényleg nézte, hogy a rohadt alma csutkáknak a fája, az mióta növekszik, és ott mennyi dolog van, és ez szerintem ez teljesen rosszul reagálta le egy csomó úgymond sajtótermék, és úgy mutatták ezt be, mintha direkt hazudna, de szerintem én kétszer csináltam vele interjút, és egy teljesen ilyen őszint, túl őszinte, túl sokat elmondó interjú alanynak tűnt, teljes ellentétben mindenki mással, aki még szinte azt is titkolná, hogy mi a neve a játéknak, amin dolgozik, mert hát ha majd abból valami ellenem ködnek, és ő meg szabadon elmondta, hogy milyen tervei vannak, hogy milyen szomorú, hogy a régi dolgokat nem sikerült megcsinálnia, és ebből egy ilyen állandóan óriásiakat hazudó emberképe jött föl, és hogyha most bármilyen online fórumban felmerül szegénynek a neve, mondom, az utóbbi egy évtized az nagyon nem...
Hát itt a rossz oldaláról. Igen, rosszul, nagyon szépen fogalmaztál.
Volt egy ilyen iOS-es játéka, és ilyen iPhone-os játéka, ahol valami óriási nagy díjat ígértek annak, aki először eljut egy ilyen nagy kocka, mindegy, aki először mondjuk végigjátsza, és hogy nem kapott semmit végül, tehát ebből is lett egy ilyen balhé. Tehát én nem ezekről beszélek, hanem még az ilyen korábbi tényleg, amikor így ígérgetett, hogy a Syndicate-ben mi lesz, a Fable-ben mi lesz, a Dungeon Keeper-ben mi lesz az összes programban, és tényleg elmondta az összes ötletét előre egy játékkal kapcsolatban, ezt megírta minden újság, hogy hú, figyeljetek, ebben ez és ez lesz, és aztán nem lett, mert nem úgy hozták a korlátok, nem úgy hozta, nem volt annyi idejük, biztos volt egy csomó olyan, ami csak az ő elméjében létezett, úgyhogy jó ötlet. Csak ez nem volt ugye elválasztva attól, hogy ténylegesen ez lesz a játékban, hanem hogy milyen jó lenne, hogyha az eldobott almacsutkából
fanülne, és nem futna a játék. Hát ő az tipikusan az alkata egyébként a játékfejlesztésnek, akire mindenképpen szükség van. Ez a, el tudom képzelni, ilyen borzos haja, aki kérdezte, most javarész kopasz volt, szóval inkább fénylő kopasz fejjel ki kell az ágyba, és eszébe jutnak olyan dolgok, amire a többiek kitépik ugyanúgy a hajukat, és hasonlóan fognak kinézni. De tény és való, hogy azért került ő fel a listánkra, hiszen a Dungeon Keeper, a Theme Park is, úgyis a Black and White is, tulajdonképpen annak a kornak, ahol ők megjelentek, abszolút a határt feszegető és teljesen műfaj teremtő játék volt. A Dungeon Keepernek a lényege például, hogy mi egy hát tulajdonképpen egy ilyen katakomba urai voltunk, ahol zsoldos szörnyeket lehetett lehívni, akik csinálták nekünk a dolgokat, és ők rendesen fizetésért játszottak, úgymond, tehát nekünk menedzselni kellett, hogy hónap végén ott legyen a kis pénzecske a kamrába, mert ha nem volt ott, akkor megköszönték, és mentek tovább, álltak tovább, és hát akkor voltak másik ilyen katakomba urak, akivel, hogyha nagyon mélyen, hát mint egy jó panelházba túl mélyre fúrsz, akkor átmész a szomszédhoz, hát itt is, hogyha nagyon-nagyon mélyre kiverted a falakat, akkor átköszönhettél a másik dungeonbe, és akkor jött a harc, és hát kell ennek akkor ugye az erőforrások, neki kellett étel, tehát egy tök jó menedzser játék is volt, mind a mellett, hogy elképesztően humoros volt.
Igen, és ez mind teljesen igaz, amit elmondtál, de nekem itt is az, ami a legzseniálisabb, hogy az alapötlet, hogy ő is játszott, mert ő a 90-es, 80-as, 90-es években ő is óriási játékos volt, és egy csomó szerepjátékkal játszott el. Ugye egy csomóban az a feladat, hogy van a fényes páncélú hős, meg a nagyon okos mágus, meg a nem tudom, az íjásznő, és akkor lementek ilyen katakombákba, dungeonökbe, és akkor ott lehet ugye a csapdákat kerülgetni, az orkokat, meg a zombikat mészárolni, és ő játszott néhány ilyennel, és hogy de mi lenne, ha az egészet a feje tetejére fordítanánk, és mi lennénk lent, és hozzánk jönnének ezek a jó hősök, és őket kéne...
és őket kéne lekaszabolni, igen.
Hogy az egészet, nem tudom, nekem ezek az ilyen tök egyszerű ötlet, hogy oké, fordítsuk meg, mi vagyunk alul, mi vagyunk a katakombában, mi vagyunk a gonoszok. És ez egy ilyen, nekem nagyon tetsző brit humorral fogták meg, tehát nem ilyen vérkomoly, nagyon véres játékot csináltak. Úgyhogy itt is nekem ez az alapötlet, hogy az első szikra, ez belőlem annyira hiányzik, hogy ilyen jó ötleteim legyenek, hogy
lehet, hogy vannak, csak
így fel tudok
lehet, nézni. Hogy vannak, csak még a világ nem felkészült rá, látod? Lehet, hogy vele kéne vágnod. Szóval Peter Molino ezért került fel a listára, hiszen a Black and White volt még egy érdekes húzása, még ebben a maradék percben, akkor ezt még fejtsük ki, és akkor szerintem ennek az adásnak biztos, hogy csinálunk még folytatást, mert rengeteg sztori maradt benned, ezt én is jól látom, illetve hát még át sem mentünk az ázsiai térségbe, ahol aztán meg tényleg olyan kreálmányok vannak, és olyan emberek, akik hát cégeket, játékfejlesztési évtizedeket határoztak meg a gondolataikkal. Szóval a Black and White, mint Isten szimulátorban az érdekesség az volt, hogy ezúttal volt egy állatkánk, ami manifestálódott, és picit behozta ezt a tamagocsit, és azért is Black and White, mert a mi tetteink határozták meg, hogy mit tanul tőlünk a nagyon pici kora óta elkezd növekvő állatka, és ahogy nőtt ez a pici állatunk, amit mi választottunk, úgy ő tanulta meg, hogy mi hogy bánunk, nem tudom, az emberekkel, a terméssel, ő simán megette a termést, ha arról volt szó, hogy mi elvettük az emberektől, mert nekünk szükség volt rá, akkor ő is megtanulta, és megette a termést.
Ilyenkor is lehetett az, hogy felpofozod, vagy valami varázslattal még jobban megbünteted, vagy megpróbálsz beszélni vele, vagy csak arrébb vezeted, szóval...
Meg lehetett kötni arra, emlékszem, hogy lehetett, hogy raksz rá pórázt, vagy nem raksz rá pórázt, és akkor az neki nem annyira tetszett. Akkor, hogy
az egérkurzor az ilyen kézi alakult, és az, hogy pofozni is lehetett szegényt.
Így nevelni. Szóval Black and White egy nagyon érdekes oldaláról fogta meg ezt az akkor már ismert ugye Dungeon Keeperből és a Populousból, amit ő Molino tulajdonképpen ilyen God Game-ként apostrofált. Ebből két rész is volt, és én tisztán emlékszem, hogy amikor kijött, akkor teljesen készen voltak az újságok, és majdnem minden címlapon ez a nagy ilyen szörny volt, mikor felnőtt, hogy úristen, igen. Peter Molino. Hozzáteszem vele azért érdekes információ, hogy Molinónak volt a 22 Cans nevű stúdiója, ami hát 12-ben meglapítottak, és ő úgy döntött, hogy forradalmasítja, hát hogy máshogy a videójátékipart, és annak finanszírozását, de hát csődbe ment többek között ezek miatt is, amit te is mondtál, hogy ő azért rendkívül szépen szeretett a Fable-be is, megígérte, hogy lesznek majd, nem tudom, összetörhető épületek, és minden, hát nyilván nem lett, és akkor később jöhetett a magyarázkodás, és ez egy ponton azért már kínos volt a kiadó stúdióknak is.
Igen, ez tény, hogy amikor még ezt egy valaki először játssz el, akkor még mindenki jó indulattal fordult hozzá. Mondom, szerintem ez nem volt elválasztva, hogy mi az, hogy ilyen lesz a játék, meg hogy van még egyébként 17 ötletem, és amikor ezt egybekezdésben mondod el, akkor az értelemszerűen összekeveredik. De egyébként ez a God Game dolog is, ez is egy ilyen tök friss ötlet, hogy az összes stratégiai játékban korábban az volt, hogy te így rákattintottál a kis karakterekre, katonákra mondjuk, vagy az épületre is, megmondtad, hogy mi történjen, és ő pedig egy ilyen sokkal kevésbé közvetlen játékmenetet csinált, hogy a környezetet alapítod, és az a pici mesterséges intelligencia, most nem a mai értelemben ment, hanem a játékban dolgozó mesterséges intelligencia, ez így reagál ezekre a dolgokra, és tanul, és ha nem tudom, az egyik szigeten állandóan a tűzhányó kitör, akkor oda nem mennek, mit tudom én, egy ilyen alapdolog, vagy ha nagyon sokat támad az ellenfél, akkor föl tudod emelni a földet, és a hegytetőkből tudsz falat építeni tulajdonképpen, és akkor megpróbálnak megkerülni. Tehát ilyen közvetett taktikákkal lehetett játszani, és ez aztán egy nagyon sok későbbi játékukon is átment, mert a Dungeon Keeperben ott sem tudták közvetlenül irányítani lényeket, hanem ott is ugye kifúrtad a járatot, mindenféle szobákat raktál le, elküldted edzeni a lényeket.
Edzőszoba, igen, meg én evőszoba, ott csirkék voltak.
Nagyjából maguk esze szerint dolgoztak, riadót fújtak, akkor odafutottak, vagy éppen volt, aki gyáva, vagy haragudott rád, az elment lopni a
kincstárba. Igen.
De hát ugye a Team Park meg a Team Hospital is olyan volt, hogy te csak fölépítetted, és attól függően, hogy hogy építed, úgy változik a látogatók száma, hogy mennyire örülnek. Tudod, a kedvenc sztorim, hogy a Team Parkban, hogyha elsózod a sült krumplit, és agyon pakolod jéggel az üdítőt, akkor ugye rengeteget fognak inni, és
na, óriási haszonnal. Ez a fiatalkorban jól jött volna, nem gondoltam így végig, de egyébként tök érdekes, hogy már ezt is leszimulálták. Viszont belét kell, hogy folytsam sajnos a szót, pedig ezt a sztorit még biztos, hogy folytatni fogjuk, mert még bőven készültünk nevekkel, még látom Gret listáját is, és hát még lesznek érdekes sztorik. Viszont ez volt most a Game On, a Rádió Café 98 zárt áramkörű elektronikus játszótérrel és e-sporttal foglalkozó műsora. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltatok, és két hét múlva várunk titeket vissza. Sziasztok!
Sziasztok!